Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Szó lesz a humanitárius krízisről Szudánban, és a hazai élelmiszeriparról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Egyre súlyosabb a humanitárius krízis Szudánban. A több mint 15 hónapja tartó szudáni háború következtében már hivatalosan is éhínség pusztít egy több százezer embernek otthont adó Észak-Darfúrig menekült táborban. Ez azt jelenti, hogy az emberek, köztük gyerekek ezrei olyan súlyosan alultápláltak, hogy vagy éhen halnak, vagy végzetesen legyengülnek, és már egy kisebb fertőzés is az életükbe kerül. Az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója azt mondta, a szervezet munkatársai a helyszínen komoly erőfeszítéseket tesznek a helyzet javítása érdekében. Mészáros Antónia arra is felhívta a figyelmet, hogy az UNICEF a támogatók folyamatos, akár csupán néhány ezer forintnyi adományaiból működteti világszerte, így Szudánban is programjait. Lakatos László interjúja.
A több mint 15 hónapja tartó szudáni háború következtében most már hivatalosan is éhínség pusztít a közép-afrikai országban, miközben a világ egyik legjobb termőterülete és Afrika a legnagyobb vízkészlete van az ország alatt, de hát a körülmények nem nagyon segítik azt, hogy ott békés gazdálkodás folyjon. Tulajdonképpen hány embert érint ez a probléma?
Az éhezésnek a legszigorúbb definíciója, amit annyira ritkán állapítanak meg, hogy az erre hitelesített szervezet az elmúlt 20 évben csak háromszor mondta ki, hogy éhínség van, és legutoljára is 7 évvel ezelőtt. Tehát ez az a foka az éhezésnek, amikor az emberek már tényleg kifejezetten az éhségbe halnak bele, vagy olyan végzetesen legyengülnek, hogy egy apró fertőzés is az életükbe kerül. Ez a szintje az éhezésnek, ez most a Zamzam nevű menekült tábor lakóit érinti, ott több mint 400 ezeren vannak jelenleg, de attól tartanak a nemzetközi szervezetek, hogy sajnos egész Szudán területére kiterjedhet az éhínség hivatalos értelemben is, éhezni pedig már most nagyon sokan éheznek Szudánban, hiszen itt a 15 hónapja tartó polgárháború egy eleve nagyon szegény országot sújt, hogy el tudják képzelni a hallgatók, itt az emberek már a háború előtt is napi 1000 forintból éltek. Egyébként a szárazság is sújtja ezt a területet, és nyilván amióta fegyveres konfliktus van, azóta a mezőgazdaság ebből kifolyólag is akadályozott, mint ahogy minden kereskedelmi tevékenység, az emberek jövedelemhez is sokkal nehezebben jutnak, és élelmiszerhez és biztonságos ivóvízhez is, így aztán több mint 25 millió ember van, aki valamilyen szinten éhezik, és 750 ezer gyerek, aki éhezik egy Szudán területén. Ez a bizonyos éhínség definíció viszont most még ebben a pillanatban ezt az egy menekültábort sújtja azért, mert oda kifejezetten nehezített az eljutásra a segélyszállítványoknak is.
Ez a menekültábor egyébként Szudán melyik részén van?
Ez Észak-Darfur területén van ez a menekültábor, és mert itt különösen sok a fegyveres konfliktus meg a harcok ezen a területen, úgyhogy ide a humanitárius segélyszállítmányok eljutása is nehezített volt az elmúlt időszakban. Viszont a helyzet az egész ország területén, meg különösen bizonyos régiókban, meg bizonyos területeken, ahol fellángolnak a harcok, annyira rossz és annyira nehéz, hogy igazából mindenütt éhínség van, és ezen kívül más válságok is. Ez egy elég komplex helyzet, a világ legnagyobb belső menekült válsága is, és az egyik legnagyobb oktatási válsága. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 19 millió gyerekből Szudánban jelenleg összesen 1 millió tud egyáltalán iskolába járni, tehát messze nagyobb területet érint a katasztrofális helyzet, mint az onnan menekült tábor, csak ott most a legkétségbejtőbb a helyzet.
Mit lehet tenni, hogyha oda nem lehet eljuttatni segélyszállítmányokat? Vagy azért az UNICEF-nek vannak olyan kapcsolatai, amelyek akár a segélycsomagok ledobását lehetővé teszik, bár egyébként ezzel kapcsolatban sincsenek nagyon illúzióim, hogy ez túl sikeres tudna lenni, főleg ott, ahol a harcoló felek is sokszor az éhezéssel küzdenek.
Azért ezeknek a humanitárius szervezeteknek a segélyezése az abszolút tud sikeres lenni, és ennek köszönhető, hogy kifejezetten hivatalos éhínség nem tört ki gyakrabban a világban az elmúlt időszakban. Nagyon sokat beszéltünk például arról az elmúlt hónapokban is, hogy Kelet-Afrikában milyen állapotok uralkodnak, többek között a klímaválság, meg a szárazság, meg egyéb tényezők miatt, amiben fegyveres konfliktusok is vannak, és az, hogy az még nem volt hivatalos éhínség, az kifejezetten annak volt köszönhető eddig is, hogy például az UNICEF és más segélyszervezetek ott életben tartják a lakosságot.
Na most visszatérve erre a szudáni problémára, itt most hogyan megy? Ugye azt hallottam, hogy nem nagyon megy a segélyezés. Hogyan tud menni?
Hát vagy... ne, de hogy nem. Hát Szudán területén is rengeteg helyen tudnak segélyezni a nagy szervezetek, és az UNICEF-nek is van például 170 olyan pontja, és ezeknek nagyon nagy része 130 ilyen helyszín kifejezetten nehezen elérhető területen van, ahol élelmezési programokat tudnak működtetni. Ez azt is jelenti, hogy vizsgálják folyamatosan a gyerekek, és azok, akik olyan súlyosan alultát láttak, hogy már egyszerű étellel nem is lehet őket visszahozni az élet felé, azok kifejezetten terápiás képzőkényeket kapnak, és fokozott figyelmet a szakemberektől. Tehát abszolút tud az UNICEF most is segíteni Szudánban, és többek között ennek a munkának köszönhető, hogy a kifejezett éhínség definíció még csak erre az egy menekültáborra lett megállapítva. Nyilván oda is igyekszünk eljutni, és tudunk is dolgozni, amennyire ezt a helyzet engedi, és a kollégáknak ott a terepen az egyik pontos feladata, hogy folyamatosan tárgyaljanak, egyezkedjenek, felhívásokat tegyenek közé, és elérjék, hogy átjussanak, és át is jutnak rendszeresen határokon, frontvonalakon, kifejezetten nehéz területeken. Tehát ez egy napi küzdelem, ez kétségtelen. De ebben a küzdelemben napi eredményeink is vannak.
Mivel lehet most a leginkább segíteni, vagy hogyan lehet a leginkább segíteni?
Magyarországról a leginkább pénzadománnyal tudunk segíteni. Ezt kevesen tudják, de az UNICEF nem kap egy készköltségvetést az ENSZ-től vagy máshonnan, hanem teljes mértékben önálló felajánlás, önkéntes felajánlásokból finanszírozódik, és ebben óriási szerepe van a magánszemélyek pár ezer forintos adományainak is. Az, aki nekünk egy rendszeres havi felajánlást biztosít, és Magyarországon is szerencsére egyre több ilyen támogatónk van, az lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljunk, amikor egy ilyen szélsőséges válsághelyzet valahol kialakul, hiszen ezek bárhol kialakulhatnak a világban. Hogy más sem mondjak, most is éppen 110 különböző háború fegyveres konfliktus zajlik világszerte, ebből a tudárunk csak az egyik. De a konkrét tudáni helyzetet is lehet segíteni. Célzott adományon keresztül, akik helyzetben állható a vészhelyzeti alapban, erről mind vannak információk az UNICEF Magyarország weboldalán, és általában az UNICEF nemzeti bizottságai az úgynevezett fejlett országokban arra jöttek létre, hogy a világ szolidaritását tudják közvetíteni a világ legkiszolgáltatottabb gyerekei felé, azok, akiknek a túlélése napi probléma, vagy óráról órára kell valahogy megoldani azt, hogy élelmiszerhez, gyógyszerhez, biztonságos ivóvízhez is jönnek. És nagyon sok más feladat is van ilyenkor, amit egy ilyen területen végez az UNICEF például. Azt a traumát is kezelni kell valahogy, amit ezek a gyerekek átélnek, akik folyamatos menekülésben vannak ráadásul a fegyveresek elől. Gyakran nem csak egyszer kell elhagyni az otthonukat, és elköltözni egy menekültáborba, vagy valamilyen átmeneti szállásra, de újra és újra, hogy ezek a frontvonalak mozognak. És hát nagyon sokan meg is halnak nyilván a fegyveres konfliktusok következményeképpen. Csak most Szudán tekintetében az éhínség az még inkább hír lett, hiszen ott tartunk, hogy az éhínség következtében több gyerek halhat meg, mint aki már eleve a fegyveres konfliktus következtében meghalt. Ez a világ egyik legkétségbeejtőbb, legkatasztrofálisabb helyzet a jelenleg, és mindannyiunk segítségére szükségük van.
Az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatójával, Mészáros Antóniával Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A hazai élelmiszeripar termelési volumene egyelőre még a lengyel, a román és az EU-27 átlaga alatt van, de rövidesen ismét eléri a 2021-es szintet. Ez derült ki az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának friss elemzéséből. Az iparág export lehetőségei is egyre bővülnek, új kitörési pontot jelenthetnek a balkáni országok, amelyek nagy előnye, hogy szárazföldön rentábilisan elérhetőek. Héja Csabával, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzőjével Péli Nagykata beszélgetett.
Lengyelország, Románia és az EU-27 átlaga alatt van egyelőre a magyar élelmiszertermelés volumene. Sokkal nagyobb kiugrások és zuhanások voltak, mint akár mondjuk a lengyel vagy a román, vagy akár az EU-27 átlagát tekintve. Mitől volt ez sajátosan magyar tendencia?
Kicsit ilyen karácsonyfej nehéz a magyar élelmiszeripar termelése. Tehát nekünk vannak olyan erős, egyébként exportra termelő alágazataink, amik termékei iránt a kereslet az jellemzően az harmadik, negyedik negyed évben keletkezik pulyka állaladás környékén, víziszárnyas piacon, kacsamáj, libamáj. Ezek is olyan termékek, amik ugye karácsony környékén nagyon megnő a kereslet és a fogyasztás irántuk, illetve meg a magyar vásárlási szokások is egyébként hasonlóan ilyenek. Tehát az a mintázat, amit látunk, hogy ott az év végén vannak ilyen nagyobb csúcsok az élelmiszeripari termelésben. Mi magyarok karácsonykor évvégén szeretünk jól lakni.
Igen, de ez egyben azt is jelzi, hogy ez a volumen elsősorban a hazai belső fogyasztásra támaszkodik akkor.
Az alapja és a támasz az mindenképpen az, de hogyha egy kicsit ilyen hosszabb időtávot veszünk, akkor az ilyen évtizedes tekintetben azért azt látjuk, hogy egyre inkább nő az exportnak a részaránya az élelmiszeripari termelésben. Speciális és negyedéves szezonális elágazatoknál, hát ott bizony az exportpiaci kereslettől függünk, de ez ugyanígy van a gazdaság más ágazataiban is. Tehát vannak olyan piacok, például nekünk hagyományos, hogy a német egy fő exportpiacunk, ami a németeknél történik, az nálunk nagyon hasonlóan csapódik le.
Mondjuk ez az iparnál is így van.
Azt mondom, hogy ez az iparnál is így van, jellemzően egyébként az élelmiszernél is így volt sokáig, viszont már azért a német piac mellé felnőttek bizony olyan külkereskedelmi partnereink, mint Olaszország, egyébként Romániával is egyre többet kereskedünk agrár- és élelmiszeripari termékek.
Itt elsősorban ugye a gabonára kell talán gondolni, mert az előadásában azt is említette, hogy például Olaszországban kimondottan rosszak lesznek most a termés átlagok, mondjuk a gabonát tekintve, búzát tekintve.
A magyar malmi búzának hagyományosan jó piaca az olasz. Amin ezen lehetne változtatni, az az, hogy most ugye az történik, hogy a jó minőségű magyar malmi búzát kivisszük Olaszországba, ott elkerül egy tésztaüzembe, abból tészta készül, és azt visszahozzuk Magyarországra. Nyilvánvalóan ezt meg lehet fordítani, csak ehhez olyan élelmiszeripak kapacitások kellenek, amik ezt fel tudják dolgozni, mert hogy jó áron tudunk gyártani itthon is, tehát van kifejezetten jó, most maradjunk a tésztaiparnál, tehát nagyon jó tésztaiparunk, egyszerűen fognak még szereplők felnőni, a jelenleg körülbelül egy nagyobbat ismerünk, amellé föl fognak nőni olyanok, hogy ezek a tendenciák megforduljanak, és az a jó minőségű magyar malmi búza az itthon kerüljön feldolgozásra, és akár mondjuk még nálunktól keletebbre, mert hogy visszatérjük az eredeti kérdésre, hogy igen, az olaszokhoz mondjuk gabonát viszünk ki, viszont mondjuk Romániába késztakarmányt, ami már egyébként élelmiszeripari terméknek számít, bármilyen furcsán is hangzik, de ugye a megkevert takarmány az élelmiszeripar, azon felül meg ugye nálunk keletembre, meg tőlünk esetleg délebre, tehát ilyen Szerbia, Balkán irányába gondolkodjunk, oda pedig egyébként tudunk versenyképesen élelmiszert szállítani, mert ott még nincsenek kialakulva azok a kapacitás, élelmiszeripari feldolgozó kapacitások és modern technológiák, mint nálunk. Viszont ott is egyébként nőnek a fogyasztói igények, bizony van igényük arra, hogy különlegesebb terméket vegyenek, és mondjuk ez a magyar élelmiszeriparnak ez egy jó irány.
Hol vannak a hazai élelmiszeriparnak, beleértve a feldolgozóipart, és aztán persze az agrártermesztés és a szűk kapacitásai?
Ha ki akarunk valamit szállítani, azt csak szárazföldön tudjuk megtenni. Tehát az, hogy nekünk nincsen tengeri kikötőnk, az alapvetően sok mindent determinál, és valahol lekorlátozza azt, hogy nekünk mi a maximum kieresztő kapacitásunk. Nyilván van a logisztikának ez az ága. Az ágazati szereplők azok jellemzően egyébként a tárolás élelmiszer logisztikát szokták még említeni, mert hogy most jellemzően az alakult ki, hogy az élelmiszeripari feldolgozó nagyvállalatok megépítik maguknak a feldolgozó, a hűtőtárolóikat, például élelmiszerről beszélünk, ezek romlékony áruk, tehát itt vagy azonnal elszállítjuk, vagy lefagyasztjuk, de akkor olyan fagyasztó tároló kell, ami hát ugye nem olcsó, plusz ugye annak üzemeltetési költsége van, hát gondoljunk arra, hogy egy otthoni fagyasztó mennyi áramot fogyaszt, és akkor amikor 1000 tonnákat rakunk be egy helyre, ugyanarra a hőmérsékletre, ugye nyilván el tudjuk képzelni, és ugye a feldolgozók ezeket kiépítik, de nem biztos, hogy elégséges mennyiségben, és talán ez egy másik olyan szűk kapacitás, ami még fennállt. Ez ugye üzemnél az is kérdés, hogy mondjuk vegyünk egy olyan üzemet, ami kukoricát, gabonát feldolgoz bármilyen formában, csináljon az belőle izocukrot például, hogy az üdítőkbe használjuk. Ahhoz, hogy ez az üzem jó kapacitás kihasználtsággal tudjon működni, ahhoz mondjuk neki kell alapanyag raktárral is rendelkezni, megfelelő mennyiségben. És akkor azzal ugye ki tud küszöbölni nagyon sok olyan szervezési feladatot, hogy mondjuk reggel 8-kor elindul a gyártás, mondok egy példát, és lehet, hogy mondjuk, ha nincsen megfelelő alapanyag raktározása, akkor lehet, hogy mondjuk 8 órakor nem biztos, hogy a 2 órás műszak el fog tudni indulni, mert lehet, hogy nem fog odaérni az alapanyag mondjuk az ország és másik végéből. Tehát az üzembiztonságra is kell ilyen szempontból figyelni.
2025-ben, vagy akár egy kicsit, ha messzebbre nézünk, hol vannak igazán jó külpiaci lehetőségeink? Ugye a húságazatot nem érintettük, de ott például a német piacnak a helyzete nagy mértékben befolyásolja. Például a sertéshús ára, az ottani ára befolyásolja a hazai földolgozóipart is. Hogy látja most a lehetőségeket, az export lehetőségeket?
Nyugat-Európában és Európa szerte egyébként az agregált húsfogyasztás az alapvetően csökken. És ez a tendencia, ez talán Nyugat-Európában erősebb, ezért diverzifikálódik a magyar agrárexport. Régen valóban azt mondhattuk, hogy egyébként egy körülbelül Németországtól, Olaszországtól, egy 3-5 országtól függött nagyjából a 60%, ez most jelentősen diverzifikálódik. Tehát nekünk én úgy gondolom, hogy a feldolgozott termékeinkkel, és a még alacsonyabb annak is a feldolgozottsági szintje, azokat talán azt gondolom egyébként, hogy keletre, Balkánra, Dél-Európába kell szétnézni, és arra fele kell talán terjeszkedni, mert ott van most egy olyan növekedés, és itt ne években gondolkodjunk, hanem itt évtizedes tendenciákra nézzünk, tehát hogy most már ott van egy olyan fizetőképes kereslet, aki egyébként jó minőségű élelmiszert keres és meg tud fizetni. Mi itt vagyunk helyben, oda szárazföldön le tudjuk szállítani, mert ugye nekünk ezt szem előtt kell tartani, hogy hova tudjuk el rentábilisan eljuttatni. Exportálunk Japánba,tól kezdve Tajvan, minden világ minden részére, azok csak olyan termékek lehetnek, amik igazán luxus termékek. Magyarországról egy feldolgozóból elvinni egy, teszem azt, holland kikötőbe, és utána ez még holland kikötőbe jusson el valahogy Japánba, Dél-Afrikába, Kanadába, és akkor csak olyan termékek bírják el, aminek jó ára van. Tehát, hogy költségében olyan termék bírja el, ami ugye drágán lehet adni, és megtérül. Olcsóbb termékeknek, azoknak meg pedig szerintem Kelet-Közép-Európában kell elsősorban nekünk helyet keresni.
Héja Csabával, az MBH Bank agrár és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzőjével Péli Nagykata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Végre elmozdult a hazai ipar termelése a mélypontról. Bár havi alapon 0,5%-kal nőtt az ágazat teljesítménye júniusban, az egy évvel korábbi adathoz képest még mindig csökkenést mutat. A Központi Statisztikai Hivatal szezonális és naptárhatással kiigazítva 3,7%-os visszaesést mért az előző év júniusához képest. A Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője azt mondta, a német autóipar növekedése mozdíthatta meg felfelé a magyar termelési adatokat. Molnár Dánielt Lakatos László kérdezte.
Júniusban éves alapon 8,2%-kal csökkent az ipari termelés. Persze itt a munkanap hatások miatt ez 3,7%-ra módosul, de azért a lényeg az, hogy ismét csökkent. Gondolom ez nem volt meglepetés már a hétfői külkereskedelmi adatok ismeretében sem.
Igen, hétfőn a külkereskedelmi adatokban látható, hogy visszaesett az export értéke. Volumen adatot a KSH még nem közölt, de amúgy várható volt, hogy ott volumenben is jelentős csökkenés volt. És tekintve, hogy a termékkivitel nagy része az iparhoz kötődik, így tudható volt, hogy az ipari termelés alakult kedvezően. Szerepet játszott ebben a naptárhatás, idén 2-vel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Most nem az ünnepek zavartak közben, egyszerűen a Julianus naptár az így alakult most. Ami ugyanakkor kedvező, hogy havi alapon kis mértékben, de legalább nőtt az ágazat termelése.
Na most hol csökkent a termelés?
KSH az első becsés keretében részletes ágazati adatokat még nem közöl, az még egy hetet várnunk kell, csupán 2 ágazatot emel ki, vagy ilyen anyag és termékgyártás ágazatot, valamint a fa és papíripart. Ugyanakkor fontos, hogy a KSH-nak van egy ilyen gyakorlata, hogy amikor az ágazati adatokat nézi, akkor nem veszi figyelembe a naptárhatást. Ha tisztán a termelést nézzük, akkor az elmúlt hónapok adatai alapján az élelmiszergyártás is növekedhetett. Ami ellenben visszahúzhatta a termelést, az egyrészt az autóipar, a járműgyártás, valamint az akkumulátorgyártás. Ez az a két ágazat, ami jelentős visszaesést könyvelhetett el az elmúlt hónapokban. Várhatóan ez nem változott júniusban sem. Itt, ami a legnagyobb problémát jelenti, az a külső kereslet. Tehát a hazai prémium német márkák, a Mercedes, az Audi nem magyar piacra termel elsősorban, hanem külföldre. Németországba, valamint onnan az USA-ba. Tehát ha a külső kereslet gyengül, az megjelenik a magyar gazdaságban is. Ezt láthatjuk most hónapok óta, gyenge a külső kereslet, nincs megrendelés a magyar ipari termelés iránt, ami termelési oldalon visszaesést eredményez.
Na most az imént említett két ágazat, amelyet külön kiemelt a KSH, annak ellenére, hogy nem szokott ágazatokat kiemelni, de hát ez mondjuk pont két olyan ágazat, ami nőtt. Ezek jelentős növekedést tudtak elérni? És van-e bármilyen ötleted arra, hogy mi miatt tudtak ezek növekedni?
KSH a két ágazat esetében csak növekedésről számolt be. Mi lehet-e mögött, azt még nem látjuk. Az egyi anyag termék gyártása az alapvetően beszállító, például a gyógyszeriparnak szállít be, úgyhogy lehet a termelési láncon belül volt egy átrendeződés. Ugyanígy a fa és papíripar, itt is inkább a belső kereslet, kisebb mértékben a külső kereslet az irányadó. Itt lehet, hogy a belső kereslet kezdett el élénkülni ezen az ágazatokban.
Na most ugye, ahogy említetted, havi alapon viszont nőtt az ipari termelés, igaz, egészen minimálisan 0,5%-kal. Ez azt jelenti, hogy azért már látszik valami beindulás, vagy itt is akár naptár hatás, akár valami minimális kilengés lehetett.
Ami érdekes a júniusban, hogy az elmúlt hónapokkal szemben most Németországból kedvező hírek érkeztek. Ott az elemzők várakozását meghaladó növekedés történt. Termelés esetében a várt 1% helyett 1,4% következett be. Tehát azt láthatjuk, hogy németeknél is volt egy kedvező adat, nem tudjuk, hogy még ez trendforduló-e, egy havi adatból nem érdemes megtenni következtetésre vonni, tehát láthatjuk, hogy ott van növekedés, és ez már nálunk is megjelent.
Ezek szerint ennyire direkt a hatása a német ipar teljesítményének a magyarra?
Szoros a kapcsolat a kettő között. Nem egy-egyben, van egy kis csúszás. A német adatok is azt mutatják, hogy júniusban, ami elkezdte húzni a német ipart, az az autógyártás volt. Ez nálunk is jelentősen meghatározó ágazat. Az ipari termelésnek nagyságrendre az ötödét adja. Tehát azt láthatjuk, hogy Németországban is egy ágazat húzta a gazdasági növekedést, ott részletesebb adatokat közöl a német statisztikai hivatal, az autógyártás emelkedett ki, vett lendületet júniusban, és vélhetően ez okozta a magyar növekedést is. Ugyanaz a két ágazat, ami leginkább összeköti a két gazdaságot.
Ezek alapján, hogy látod, milyen kilátások vannak itt a következő hónapokra? Ugye most nyár van, nem biztos, hogy most fog még nagyobb lendületet venni bármi is, de ezek szerint őszre jöhet a fellendülés?
Igen, a nyár az iparban mindenképpen jelentős bizonytalanságot okoz, mikor vannak a szokásos nyári leállások, szabadságolások. Ugyanakkor a mostani adatok, főleg a német adatok talán minimális bizakodásra adnak okot, hogy már elkezdhet növekedni a külső kereslet is, talán ősszel vagy legkésőbb év végére lendületet vett a külső kereslet is. Ami szükséges lenne az is, hogy a magyar gazdaság növekedését is dinamizálja.
A Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzőjét Molnár Dánielt Lakatos László kérdezte. Most hírekkel folytatjuk, aztán már az egészségünkkel foglalkozunk picit. A következő megálló az egészségkód itt a hétvégi menetre.